Hölgyeim és uraim, az elkövetkezendő egy órában elmegyünk majd Horvátországba, megnézzük azt, hogy hova lehet még utazni egyáltalán a pandémiás helyzet okán a nyáron. Úgyhogy izgalmas műsort ígérhetek, nagyon kellemes hétvégét kívánok, és jó rádiózást önöknek! Magyarország és Horvátország megállapodott arról, hogy kölcsönösen elfogadják az egymás által kiállított oltási igazolványokat, és mindazok, akik ilyen igazolvánnyal rendelkeznek, szabadon közlekedhetnek a két ország között. De hozzáteszem, a tárgyalások lezárása az azt jelenti, hogy mindazok a magyar állampolgárok, akik már megkapták az oltást, van erről igazolásuk, karantén és tesztelési kötelezettség nélkül utazhatnak Horvátországba. A technikai részletek majd a konzuli szolgálat honlapján találhatóak. És a megállapodás a héten életbe fog lépni, ezt mondták a külügyminiszteri találkozót követően, és Magyarország egyébként Horvátországon kívül már Szerbiával, Montenegróval, valamint Szlovéniával és Bahreinnel is kötött már hasonló egyezményt, miszerint kölcsönösen elismerik egymás oltási igazolásait, és szabad utazást engednek polgáraiknak országai között, függetlenül attól, hogy milyen vakcinákkal oltották be őket. Ezzel kapcsolatban nagyon sokan kérdeztek e-mailen, hogy vajon most mi lesz akkor az Európai Uniós oltási igazolvánnyal, amit már elfogadtak? Vajon érvényes ez arra is, hogy adott esetben, hogyha egy oltási igazolványa van egy szerb vagy egy horvát állampolgárnak, akkor azt tudja a vendéglátóhelyeken majd hasznosítani? Nos, alapvetően két dolog fontos. Az egyik az az, hogy az Európai Uniós zöld igazolvány egyelőre még kérdéses, hogy mikor születhet meg, hiszen az Európai Parlament elfogadta ugyan az erre vonatkozó előterjesztését az Európai Bizottságnak, de ezt nagyjából úgy érdemes elképzelni, ezt még jogon alaposan tanultuk jó pár éven keresztül, vagy kurzuson keresztül, hogy az EU-ban ahhoz, hogy egy ilyen Európai Uniós rendelet megszülessen, ahhoz egy úgynevezett együttes jogalkotásra van szükség, tehát az Európai Parlamenten kívül még szükséges az is, hogy elfogadja az Európai Unió tanácsa, ami kormányfőkből, miniszterelnökökből, ugye ez nagyjából ugyanaz, illetőleg elnökökből áll, attól függ, hogy éppen milyen rendszerű prezidenciális az adott ország berendezkedése, vagy pedig hasonló jellegű, mint a miénk. Tehát ez még szükséges hozzá. Tehát valójában csak az egyik láb van meg, és hogy mikor születik belőle valóban jogszabály, Európai Uniós rendelet, ami közvetlenül él utána minden egyes tagállamban, hát ez lehet egy hét, lehet két hét, lehet egy hónap, két hónap, de lehet, hogy soha. Tehát igazából ugye még ennek nem jutottunk a végére, főleg azért nem, mert hogy azért a bizottsági előterjesztés esetében jó pár dolog viszonylag kérdéses. Az egyik, hogy nagyon sok adatot tartalmazna ez a zöld igazolvány. Vannak olyan tagállamok, amelyek úgy látják, hogy ez sok, nem biztos, hogy ennyire szükség van, akkor az oltásnak a típusát is tartalmazza, és a tagállamok hatáskörébe bízza, hogy elfogadnak olyan oltásokat, amelyeket az Európai Unió hatóságai, a gyógyszerészeti egészségügyi hatóságai még nem fogadtak el. Ez azt jelenti, hogy kérdéses például a Sputnik, vagy például a kínai vakcináknak a használata. Tehát az biztos, hogy mire Európai Uniós zöld igazolványunk lesz, az még időbe fog telni, és nem is tudjuk, hogy pontosan ez mikor fog bekövetkezni. Addig viszont, hogy könnyebb legyen a turizmus, könnyebb legyen az utazás, két oldalú, vagy akár több oldalú egyezményekkel is lehetőség van arra, hogy kölcsönösen a védettségi igazolványt, a magyar védettségi igazolványt, vagy másfajta védettségi igazolványt, ha van más országban, elfogadják az országok. Így például most karanténkötelezettség nélkül fogunk tudni majd utazni Horvátországba, Szerbiába, Montenegróba, Szlovéniába, Bahreinbe, és hát nyilván folytatjuk majd a sort tovább az elkövetkezendő időszakban. Az persze nyilván kiderül majd a részletszabályokból, és ezért is érdemes majd megnézni, hogy ez azt is jelenti, hogy azon kívül, hogy a határátlépés az egyszerű lesz, és nem kell karanténba vonulni, hogy ha az adott országban bizonyos szolgáltatások igénybe vételét védettségi igazolványhoz kötik, akkor mondjuk nálunk Magyarországon elfogadják például a szerb igazolványt, és ugyanúgy lehet a belső részen mondjuk étkezni egy étterembe? Hát ez kérdés jelenleg. Egyelőre sokan azt mondják, hogy valószínűleg a határátlépést könnyíti meg mindez. A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban nyilván meg kell nézni a részletszabályokat. Hogyha egy az egyben elfogadják, és ugyanolyan erővel bírónak ítélik meg a védettség igazolványt a különböző egyezményt kötő országok, akkor nyilván az elfogadáshoz, fel kell készíteni a másik országnak a különböző szolgáltatóit is. Emlékszem, hogy Las Vegasban is, illetőleg Nevadában is a Hoover Guard mellett volt egy kaszinó, és akkor magyar jogosítványra akartam igazolni magam egyízben, és volt egy hatalmas nagy, nem tudom, 1000 oldalas könyvecskéjük, és ott benne volt a magyarországi jogosítvány, meg minden más, meg személyi, hogy hogy kell, hogy kinézzen, meg szinte a világ összes országának hivatalos dokumentumáról egy másolat, és mondták, hogy az jó, és aztán egyszer meg a diákigazolványt akartam felmutatni, ez pont ugye itt a gát mellett volt, tehát mondták, hogy ilyen papírt nem tudnak elfogadni, mert ezen a nagy könyvben nem szerepel. Úgyhogy lehet, hogy ilyenre lesz szükség majd csak kisebb formában. Minden esetre ezek még kérdésesek, ezek a dolgok, de az már, hogy fogunk tudni utazni Horvátországba a nyári szezonban, az már bizonyos, és nem is csoda, hogy ennek nagyon sokan örülnek tekintettel arra, hogy a legfontosabb úti célunká vált Horvátország. A számok azok nagyjából olyan 600-660 ezer fő magyar turista, ők utaznak egy évben, hogyha éppen nincsen koronavírusos helyzet Horvátországba. Összességében egyébként ez arra elég, hogy a top 10 küldő országba horvát szempontból benne legyünk, általában a 6. helyen, tehát ez korán sem azt jelenti, hogy Horvátországban magyar turistából lenne a legtöbb. Olaszországból, Ausztriából, Németországból, Szlovéniából jóval többen utaznak ide. Német turisták nekik is a legfontosabbak, de hozzáteszem, azért mindenképpen komoly szám. A magyar turisták kezdetben elsősorban a közeli úti célokat keresték fel, tehát Rovinj környéke volt népszerű, Fiuméba is sok magyar ellátogatott, Pula, fantasztikus kolosszeuma, a legfontosabb megtekintető látványosságok közé tartozott, Krk szigete szintén sok esetben magyar szótól volt hangos. Aztán folyamatosan elkezdtünk tovább húzódni, és ugye Hvar szigete, Vír szigete rendkívül népszerű lett a magyarok körében, Ráb sziget szintén nagyon-nagyon népszerű, és aztán a dalmát területeket elkezdtük egyre inkább felfedezni. Zadar, Split szintén az úti célok közé tartozott, és a dubrovniki látogatások is most már tényleg az utóbbi 5 évben azért jellemzőek Magyarországról való horvátországi turizmust illetően. Szóval az biztos, hogy így kezdünk a dalmát területek felé egy picit lehúzódni. Érdekes, hogy Olaszországban is azt figyelhető meg, hogy Bibione, Jesolo, Tarvisio környéke volt a legnépszerűbb hosszú ideig. Kaorle például nagyon-nagyon népszerű volt nem csak a német turisták körében, hanem a magyaroknál is, de Bibione volt mindig a sláger. Aztán most elkezdtük délebre húzódni itt is, és Rimini környékét vettük be, és Rimini fantasztikus kis sétáló, esti sétáló utcácskája, ahol azért mennek egyébként autók is, de sétálhatunk a széles járdán, és közben nézegethetjük a szolgáltatásokat, meg a játéktermek egymást érik, persze nem ilyen fizetős kaszinós játéktermek, hanem amiket én is szeretek. Szóval itt is Riminiig lehúzódtunk, ugyanúgy Horvátországban is jellemző, hogy most már szinte mindent megnézünk, és mindent felfedezünk, úgyhogy itt sem már a Rovinj környéki területek egyedül a fő célpontok. Olaszországot illetően egyébként azt gondolom, hogy ide is fogunk tudni menni a mostani nyári szezonban. Görögországba már különjáratú repülőgépeket is terveznek, a Kanári-szigetekre szintén chartergépek is indulnak, úgyhogy a nyári szezonra sokan készülnek. Azok az országok egyébként, amelyek a nagyon-nagyon nagy fogadó országok és a GDP jelentős százalékát lényegében a turizmusból szedik össze, azok nem engedhetik meg maguknak azt, hogy ne lazítsák fel egy picit a szabályokat. Érdekes, hogy van olyan hely például Törökország, ahol most azért szigorítanak, hogy teljesen tudjanak majd nyitni a júliusi-augusztusi időszakra, tehát májust egy kicsit beszigorítják, és reménykednek abba, hogy majd jobbak lesznek a számok, és jobb lesz a koronavírus helyzet, hogy aztán tényleg fogadhassák a vendégeket, például Alanya és Antalya között a luxusszállodák. Valószínűleg júliusban, augusztusban már sok helyre tudunk utazni, néhány ország talán csak szeptemberben fog megnyílni a turista forgalom előtt. Az Egyesült Államokat sokan kérdezik, azt jósolom, hogy szeptember az, amikor turisztikai célból már nagy valószínűséggel fogunk tudni ide utazni, a nyár azért még kérdéses, de hát nyilván folyamatosan változhat a helyzet, úgyhogy ott kell lennünk a különböző hivatalos honlapoknál, és figyelnünk kell erre nagyon-nagyon alaposan. Megint kérdezték azt is, hogy na de vajon milyen honlapot kell nézni, ahol minden információt pontosan és takra és azonnal megtudunk. Ezt szintén olyan, hogy a magyar közönyben tudjuk pontosan lekövetni azt, hogy mit mond ki egy jogszabály, és aztán nekünk kell azt értelmezni legjobb tudásunk szerint. Hát ez ugyanúgy van a többi ország esetében is, tehát a hivatalos kormányzati oldal az, ami a releváns információkat, a valós információkat pontosan tartalmazza. Na most az összes többi gyűjtő oldal, mert nagyon sok olyan oldal van, ahol már összegyűjtik ezeket a szabályokat, hát általában ugye másodlagos információforrás, vagy frissül, vagy nem, vagy pontos, vagy nem, vagy leköveti, vagy nem a változásokat. Úgyhogy nem könnyű azért az utazás szervezés, lássuk be manapság, nem véletlen, hogy sokan utazási irodához fordulnak. Azt mondták pár évvel ezelőtt, hogy a tendencia azért most már nem teljesen az, hogy mindenki egymaga elkezdi szervezni az utazását, hanem az utazási irodák reneszánszáról is beszélhetünk. Elsősorban azért, mert a pandémiás helyzet azért azt mutatta, hogy fontos az, hogy legyen egyfajta biztonságunk, hogy haza fogunk tudni jönni, mert van, aki megszervezi, és nem csak magunkra vagyunk utalva, meg az sem mindegy, hogy van egy magyarországi cég, amelytől tudjuk követelni a befizetett összeget, az utazási előleget, vagy éppenséggel azt, hogy valamikor el tudjak majd utazni, vagy pedig meg kell küzdenem mondjuk egy török szállodával, vagy egy ázsiai hotel tulajdonossal, hát kicsik az esélyeim, és azért nem sok olyan magyar turistát ismerek, amelyik mondjuk egy olaszországi, vagy egy török pert bevállal, vagy akár egy kínait, mert hogy foglalt közvetlenül ott valamilyen szálláshelyet, de még hogyha a nagy foglalási portálok valamelyikén próbálkozik, az sem biztos, hogy mindig sikeres lesz az ottani jogérvényesítés. Úgyhogy emiatt azért az utazási irodák egyfajta biztonságot jelentenek, bár hozzáteszem, ez elsősorban azokra az utazásokra igaz, ahol azért a repülőjegy szállás kombon túl is van valamilyen dolog, vagy esetleg olyan országba utazunk, ami Európai Unión kívüli. Ezzel együtt azt látjuk, hogy az utazási irodák szervezik már a nyári programokat, tényleg nagyon-nagyon sok foglalás is történt már, nagyjából olyan 35-40%-a volt például az előző időszak foglalásaihoz képest az elmúlt hónap. Ezt mondta nekem két szolgáltató is, ami azért nem rossz, mert hát a nullához képest minden jó, de nyilván azért nem éri el azt a számot, amit a pandémiás helyzet előtt láttunk. Valószínűleg nem is fogja elérni, tehát én úgy látom, hogy a nyári szezonban a belföldi turizmus lesz igencsak erős, júliusban, augusztusban megint csúcsot fogunk dönteni a Balaton környékén, valószínűleg az észak-kelet-magyarországi régió is erős lesz, Hajdúszoboszlóra, a Debrecenben nagyon sokan fognak utazni, ezen kívül meg az Őrség környékének panziói is népszerűek lesznek, és hát sorolhatnám tovább, egyik kedvenc városom, ugye Szeged, vagy Sopron, a szülővárosom, szintén lesznek majd itt turisták bőven, de hozzáteszem, a külföldi turisták nagyon fognak hiányozni, főleg Budapestről. Azért ez nehézséget jelent. A külföldi utazást illetően pedig jelent pillanatban úgy látni, hogy Horvátországban megy majd a legtöbb magyar turista, de Görögország, Kanári-szigetek szintén népszerű lesz. Aztán, hogy az olasz-spanyol viszonylatban majd mit enged meg a pandémiás helyzet, azt meglátjuk, de én azt jósolom, hogy ide is fogunk tudni majd utazni. Szlovéniát szeretjük, de hát itt azért akkora magyar turista forgalom nincsen, hiszen a tengerparti szakasz is kicsi, bár hozzáteszem, azért bőven van látnivaló Szlovéniába. Szerbia és Montenegró pedig a kisebb látogatások, ugye a vajdasági látogatások kapcsán rendkívül népszerű, a szecesszió túra, hát ezt imádjuk, és mellette azért a montenegrói kirándulások is egyre populárisabbak, de hát itt azért nem beszéltünk olyan forgalomról, mint Horvátország esetében, vagy akár Görögország esetében egy hagyományos szezonban, vagy akár egy pandémiás szezonban sem. Bahreinbe pedig hát elég kevés honfitársam utazik, de azért nyilván örülünk annak, hogy itt is van egyezmény. Összességében tehát a nyári szezonban azért még kevesebbet fogunk utazni jóval külföldre, mint mondjuk 2-3 évvel ezelőtt. Azt is látjuk, hogy az autós turizmus egy picit erősödik, egyre többen azt mondják, hogy autóval indulnak útnak. Azt is látjuk, hogy a légi járatoknál azért nagyon komoly biztonsági, egészségügyi előírások maradnak fent még nagyon sok helyen. Ezek azért nehézkesebbé teszik az utazást, és azt is látjuk, és az is kérdéses, hogy azért a szolgáltatások közül mennyit lehet majd igénybe venni, mennyit fognak megnyitni a szolgáltatók, mi lesz a vízividám parkok sokaságával, a kiállító termekkel, és a többi, és a többi. Lesz esetleg újabb nagy x-edik rohama a koronavírusnak, tehát valójában sok minden ettől függ. Minden esetre Horvátországban valószínűleg utazunk, majd megnézzük például a plitvicei tavakat. Érdekes az, hogy sokan a Plitvicei tavakat akkor nézik meg, amikor lefelé mennek a tengerpartra, és akkor beugranak oda, megnézik, tovább mennek. Jó magam, megcsináltam így is a Plitvicei tó nézegetést. Szkenderovics Marin barátommal voltunk itt, szerintem talán kétszer is, és megcsináltam úgy is, amikor itt töltöttem 3, illetve 5 napot, és nem mutatkoztam egy percet sem. Két komolyabb szálloda van, 3 csillagos szálloda van itt, és azt hiszem 1-2 napot laktam az egyikben, de utána már nem volt hely, aztán át kellett költözni egy kis parasztházba. Hozzáteszem, itt jobb volt a reggeli a parasztházban, meg jóval tágasabb volt, de igaz, hogy messzebb volt, tehát le kellett mennem kocsival a parkolóba. Mind a két bejáratát felfedeztem a Plitvicei tavaknak, és megnéztem egyszer úgy, hogy felülről lefelé, egyszer meg, hogy lentről fölfelé kezdtem el kirándulni. Általában a turisták, akik egy napra jönnek, azok a legnagyobb esésű vizesést nézik meg, hát azért ez nem egy Iguacu vagy egy Niagara. Nekem sokkal jobban tetszettek azok a kis vizesések, amelyek egymást érték, volt belőle 10-12 is, és a fölsőbb szakaszon voltak. Lehet hajózni is itt akár, tehát ez is pazar, és amikor rásüt a nap, akkor ilyen gyönyörű türkis színű az egész. Ami érdekes, hogy többször voltam itt, és mindig más. Tehát ha láttuk a Plitvicei tavakat nyáron, akkor nézzük meg akkor, amikor nagy esőzések utáni időszak van, akkor megnyílnak az új vizesések. Aztán nézzük meg akkor, amikor tél van, akkor befagy az egész, és olyan jégvirágok vannak mindenütt, meg jégcsapok, hogy a szám tátva marad a csodálkozástól. És akkor meg lehet nézni akkor, amikor kevés a víz, mert akkor meg előbukkannak mindenféle izgalmas sziklák, akkor át tudunk menni például a tó egy részén ilyen kis köveken a másik oldalra, úgyhogy pazar látványosság ez, és szerintem mindenképpen minimum 2 napot megéri itt eltölteni, úgyhogy 1 nap szállásunk, de vagy 2 nap szállásunk legyen itt. Hogyha valaki csak kicsit akar kirándulni, és nem akar lemenni a tengerpartra, hát azt gondolom, hogy az sem egy ördögtől való gondolat, hogy csak a Plitvicei tavakat megnézi, ezt csak ajánlani tudom. De ugyanez igaz egyébként Zágrábba. Én egyszer húsvétkor voltam itt Zágrábban, nagyon jól éreztem magam, a Jelasis téren sétálgattam, utána fölmentem egészen a fantasztikus Székesegyházig, pizzát kerestem, és a feleségem gluténmentes pizzát keresett, mert volt ilyen allergiai vizsgálatokon, és akkor mondták, hogy hát valószínűleg gluténérzékeny, aztán kiderült később, hogy nem. De mindegy, akkoriban gluténmentes pizzát kellett kerestünk, hát soha nem találtam egy darabot sem, de legalább egy 6 pizzériát, lehet, hogy 7-et is felkerestem, aztán végén valami kompromisszumot kötöttünk egy ilyen margarita pizzával, vagy ilyesmivel. Minden esetre pizzériából van bőven, meg lehet kóstolni a klasszikus dalmátizeket itt is, a fővárosban természetesen nem kell feltétlenül a dalmát területekre lemenni, és hát rengeteg nagyon klassz étterem, kifőzde van erre felé. Nyilván most a koronavírus járvány okán majd meglátjuk, hogy nyáron mennyire, hogyan lehet ezeket felkeresni, de Zágráb például kiránduló helynek szerintem úgy, hogy itt 2 éjszakát megszállunk, jövünk, itt vagyunk egy estét, másnap megnézzük a dolgokat, aztán még egy napot délelőttet eltöltünk, majd hazamegyünk, hát erre szerintem tökéletes. És ami érdekes, hogy bevásárolni is jó volt, tehát vettem például 2 pár cipőt is, jó minőségűt, jutányos áron, tehát akár csak Olaszországban mondjuk Siena városa, ahol szerintem a legjobb férfi cipőket lehet kapni, ugyanúgy Zágrábban is lehet kapni, és hát nem csak ezeket a standard mindenhol ugyanilyen van, mert a pasiknak úgyis mindegy típusú dolgok vannak, hanem valóban komoly kínálatot láttam. Zágrábban vannak nagyon klassz szállodák, egyszer kaptam Horvátországban egy elismerést, és akkor, amikor itt megszálltunk Zágrába, akkor valami szuper luxus szállodába hívtak meg. Tényleg azt kell mondanom, hogy majdnem minden igényt kielégített, hát azért nem majdnem mindent, mert azért az extra szolgáltatásokat illetően zavarba tudtam őket hozni néhány kérdéssel, na de hát amikor könyvet írtam a világlegszebb szállodáiról, akkor azért rutinossá váltam, hogy mit kell megkérdezni, mire kell figyelni, mert nagyon sok ilyen szálláshelyet értékelgettem. De minden esetre azzal együtt is maga Zágráb tényleg egy nagyon kellemes kirándulás, és ahhoz képest, hogy hány magyar turista keresi fel, ahhoz képest szerintem még van hova fejlődnünk, hogyha megtehetjük nyilván a pandémiás helyzet okán. Zadar, egy Trogir környéke viszont rendkívül népszerű, tehát azt kell mondanom, hogy ott nagyon sokat fejlődtünk, olyan értem, hogy nagyon sok magyar látogat el Zadarba, a tündéri kis városba, hát parkolót már alig lehet találni, ha be akarunk menni az esti strandulást követően a belvárosba, az biztos. Splitnél, ugye ott a Császári Palota környékén valóban annyian szoktak lenni egy hagyományos júniusban, júliusban, augusztusban, hogy alig férünk el, de összességében ezeket már felfedezik szeretettel a magyar turisták. És hát persze az itteni gasztronómiát, az itteni népviseletet, az itteni értékeket, de hát nyilván leginkább a tengert. Talán hallják önök is, hogy csiripelnek a madarak. Annak idején, amikor tanultam a riporter iskolában, akkor azt mondták, hogy akkor jó egy riport, hogyha belekukorékol a kakas, ha tényleg ott vagy a helyszínen. Nos, most én valóban egy kellemes kis kiránduló övezetben vagyok, és itt éppen azért az autók elel haladnak mellettem, de hallani a madarak csicsergését, látni azt, hogy már tényleg minden virágban pompázik, és zöldül, és növekszik egyre inkább az összes bokorfa, de tényleg kivirul a természet, és hát vágyunk bizony valamennyien arra, hogy minél többet pihengessünk ebben a természetben, ilyen idilli környezetben, és hát arra is vágyunk persze, hogy idegen tájakat fedezhessünk fel, és hogy a tengert is lássuk. Ennek mondjuk vannak nyilván olyan fokozatai, hogy leruccanunk Horvátországba, és ezt már bizony meg fogjuk tudni tenni a mostani szezonban is, de már korábban is el lehetett jutni bizonyos exotikus úticélokra, ami már tényleg a fokozatoknak talán a tízes skálán tízese, mondjuk a Seychelles-szigetek, ahová egyébként már bemehetünk akkor is, hogyha igazoljuk azt, hogy megkaptuk a koronavírus elleni védőoltást második adagját is. Bár hozzáteszem, nekem kiment 4 ismerősöm, és gond nélkül be tudtak menni ilyen igazolással, vagy pedig negatív PCR-teszttel is be lehet menni. Minden esetre az első szigetek megnyitotta a kapuit az idegenforgalom előtt, és ez nem is csoda, hiszen az itteni szállodák, az itteni idegenforgalmi szolgáltatók bizony nagyon komolyan hozzájárulnak a bruttó hazai össztermékhez. A Seychelles-szigetek esetében azt hiszem, hogy talán 20-25 évvel ezelőtt voltam első alkalommal, majd utána pár évvel később még egyszer, és meghívott minket a Seychelles-szigeteki minisztérium, amelyik alá a turizmus is tartozik, újságírókat és különböző idegenforgalmi szakembereket, utazási irodák tulajdonosait hívták meg, hogy bemutassák, miket is tudnak az itteni szigetek. Akkoriban még piros-fehér-zöld volt a Seychelles-szigeteknek a zászlója, és amikor mondtuk, hogy hát nekünk is piros-fehér-zöld, akkor meglepődtek, hogy hát vajon hogy. Hozzáteszem, a hivatalos zászló esetében náluk középen 2 hullámos vonal volt, tehát piros-fehér-zöld volt, és akkor nekünk pedig egyenes vonalú piros-fehér-zöld zászlónk volt, meg hát van is, és aztán ők később a kéket és a sárgát még hozzátették, a tengert meg a napsütést jelképezi, és így aztán végül is teljesen egyedi lett a Seychelles-szigeteki zászló. Minden esetre érdekes az, hogy ha összességében az árszintet nézzük, akkor jóval meghaladja mondjuk a Mauritiusit, jóval meghaladja például mondjuk egy dominikai köztársaság árszintjét. Általánosságban azok a helyek, amelyek francia gyarmatok voltak, vagy pedig még mindig úgy hívjuk őket, hogy francia tengeren túli területek, ami hát egy kicsit eufemisztikus kifejezése ugye valamiféle függőségi viszonynak, sőt, hát vannak tengeren túli megyék is, minden esetre azok általában magasabb árszinten mozognak, és hogyha itt akarunk szállást foglalni, itt akarunk szolgáltatást igénybe venni, akkor azért jobban a pénztárcába kell nyúlni, helyesebben többet vonnak le a bankkártyáról mostanában már, ugye ez elsősorban a fizetési eszköz. A Seychelles-szigetek esetében is azért túlzott olcsóságra ne számítsunk, bár hozzáteszem, a koronavírus járvány idején voltak akciók, megpróbáltak minél több turistát, vendéget ide csalogatni, de hát az akciók is azt jelentették, hogy a nagyon drágából csak kicsit drága lett egy magyar pénztárcához képest. Azzal együtt a Seychelles-szigetek egy némely része valóban olyan, hogy azt mondjuk, hogy hát eláll a lélegzetünk a csoda ilyen fokától, a természeti csoda ilyen fokától. Egyébként a szigetek közül, mert mondják, hogy 3 nővér, 4 fivér szigete, de ez fordított változatban is hallottam, minden esetre, hogy a 7 szigetről beszélünk. Itt van a fősziget, Mahé, van a Pralin nevű sziget, ami talán a második legfontosabb, kereskedelmi szempontból, turisztikai szempontból, és van Ladig, ami pedig a legexotikusabb és a legizgalmasabb. Ezek közül a fővárost a fősziketen találjuk, Viktóriát, és itt a fősziketen az az érdekes, hogy azt mondták nekem még annak idején, hogy mennyire békésen megvan a 4 vallás, hiszen a muszlim, a hindu vallás, a buddhista, a keresztény vallás egyaránt rendelkezik itt templommal. Hát aztán később már kevésbé békésen voltak meg, tehát
voltak azért bizony nézeteltérések, de hozzáteszem, azzal együtt is turista szempontból ez minden esetre érdekes. Bár hozzáteszem, minket inkább a tenger meg a szállodák érdekelnek. A legjobb, a legexotikusabb a környezet, leginkább türkizes a tenger, a klasszikus gránit sziklák leginkább jellemzik a tájat Ladik szigetén, tehát Ladigue, úgy írjuk, és itt vannak azok a képek, amelyek visszaköszönnek számos instaposztról. Itt vannak a hatalmas gránit sziklák, amelyek szétszabdalják a tengerpartot, és egyfajta kis magán tengerpartot, egyfajta kis private beachet hoznak létre, amikor 5-6 méter csak a kis tengerparti szakasz, éppen csak le tudjuk teríteni a török között, vagy még az se kell, és valóban miénk a tenger, meg ez a kis szeparált rész, hát ilyeneket találunk itt egymás mellett, és azért annyira sok turista nincsen, hogy ne lenne tényleg egyfajta ilyen elvarázsolt szigetféle érzésünk. Gyönyörű hófehér itt a homok, szinte áll a víztükör, amely türkiz, kellemesen meleg, úgyhogy valóban ideális egy kis lubickolásra, meg romantikára Ladik szigete. Bikafogattal is akár közlekedhetünk a szigeten, autók nem járnak, viszont ezzel a közlekedés eszközzel elmehetünk mondjuk a helyi kókuszfeldolgozóba, ami azért érdekes, mert kipróbálhatjuk, hogyan kell meghámozni a kókuszdiót. Ezt már sokszor eljátszották velem, mert mindig élvezik, hogy hát a turista az nem meri erőből ráverni a kókuszdiót így a bokájához feszített kis karóra, mert fél, hogy mondjuk beleáll a karó a kezébe. Hát azért ez a félelem ez nem alaptalan, minden esetre előbb vagy utóbb, de sikeresen meg tudjuk pucolni a kókuszdiót, hogyha a helyiek erre megkérnek, de szerintem jobb az, amikor ők csinálják. Meg hát persze igazából már gépesített módon működik ez a dolog, még hogyha ezek a gépek első pillanatban egy kicsit az eredeti tőkefelhalmozás meg a manufaktúrák világát juttatták eszembe, még amilyen képeket a töri könyvben láttam az 1700-as évek Angliájáról. De hát természetesen azért már a modernkor ide is begyűrűzött, úgyhogy kókuszból van elég, a kókuszfeldolgozó működik, jó kis szállodát is találunk Ladik szigetén, és gyönyörű tengerparti szakaszt, fantasztikus, elképesztő gránit sziklákkal. Pralin szigete inkább a vegetációjáról híres, zöld növényekről tényleg, itt aztán kopár tengerparti részt nem találunk. A fősziget pedig inkább arról, hogy vannak azért látnivalók, érdekességek, tehát itt egy kicsit tudunk mozogni, nem csak fürödni. Az Eselszigetek még híres a fantasztikus teknős populációjáról. Én ugyan nem láttam szabadon óriás teknősöket, de bezárva annál inkább a hatalmas teknősök a szálloda kertjében sétálgattak, és hát vigyázni kellett velük, mert nagyon nagyot tudnak harapni. Nincsen ugyan foguk, de olyan erősek, hogy remek halászok egyébként, és gyorsan is úsznak. Érdemes tényleg körbenézni és megnézni ezeket a teknősöket. Hozzáteszem, amikor ott voltam, akkor egy csomó olyan teknőst láttam, de ezeket is így bekerítve, amelyeknek a hátára rendszámot festettek, ilyen számot festettek, és azt mondták, hogy megszámolták a teknősöket, és akkor úgy számolták meg, hogy mindegyiknek a hátára egy számot festettek, úgyhogy amelyek most, vagy akik éppen a szállodában voltak, azok mondjuk az 54-es meg a 62-es számot viselték a hátukon. Hát egy kicsit furcsa, de azt mondták, hogy teljességgel természetbarát, meg amúgy is lekopik, de hát ezzel együtt tektonosok nem reklamáltak, hogy rendszám van a hátukon, vagy szám van a hátukon. Nekem egy kicsit furcsa volt. De sok furcsaság volt azért az Eselszigeteken. Például az is, hogy tudták azt, hogy hogyan kell egy jó gulyást elkészíteni, mert hogy az első estén mindjárt gulyáslevest kínáltak a magyar vendégeknek, és ez tényleg megható volt számomra, hogy nem csak, hogy kellemesen fogadnak egy ilyen küldöttséget, meghívott vendégeket, hanem még a specialitásukat is megpróbálják elkészíteni egy szállodában. Meséltem már önöknek arról, hogy vajon hova utazhatunk majd a mostani nyári időszakban, arról is, hogy a Seychelles-szigetek már rég megnyitotta a kapuját a turisták előtt, és mi jellemzi ezt az egzotikus üdülőparadicsomot. Az biztos, hogy ha valaki ide ellátogat, akkor azért tátva marad a szája a csodálkozástól, akkor is, hogyha mondjuk egy vacsoránál megnézi, hogy mi a kínálat. Meséltem önöknek a műsor előző részében, hogy amikor itt jártunk, akkor még gulyást is felszolgáltak. De az is érdekes, hogy az egzotikus kínálat vajon miket takart. Itt láttam egy olyan fehér színű és ilyen piros pöttyös, piros foltos halat, hogy először nem akartam elhinni, hogy ez igazi, főleg azt követően, hogy azért volt egy olyan történet, amikor a fotós barátommal együtt elmentünk nyaralni Majorkára, még a kezdetek kezdetén, talán akkoriban indultak egyáltalán ezek a spanyolországi charterjáratok a spanyol területekre, ugye Baleári szigetekre, és hát a svéd asztalnál láttuk, hogy mennyi sok csoda ott van, és a tengeri ételek is tényleg rendkívül ízletesek voltak, és látta a barátom, hogy ott található, ott a svéd asztalos pult tetején egy homár. Hú, hát ez nagyon tetszett neki, úgyhogy elhatározta, hogy akkor mégiscsak megkóstolja ezt a homárt, és le is vágott belőle egy kis darabkát, és nem mert az egészet elvinni, és hát mondta, hogy a homár az nem a kedvence, mert rendkívül rágos, de hát megfejtettük aztán az igazságot, hogy azért, mert viaszból készült, ugyanis az csak a díszítés volt, a homár az nem egészen rágos. Tehát lényeg az, hogy az elején még azért sokszor belefut az ember egy ilyen izgalmas dologba, és amikor az ember lát egy fantasztikus, fehér, nagy halat piros foltokkal, akkor hajlamos azt mondani, hogy ez is csak a díszítés, de nem a díszítés volt, hanem tényleg volt ilyen hal. Hozzáteszem, utána, amikor a Maldív-szigetekre eljutottam, és horgászhattam is itt, és részt vettem ilyen izgalmas horgásztúrákon, akkor láttam, hogy tényleg sok csodát ki lehet fogni a tengerből, mert volt olyan hal, amin ilyen sárga csíkok voltak, és azt is elfogyasztották utána a helyiek, vagyis hát mi is, mert hogy el lehetett fogyasztani a saját zsákmányt is, ezt is megengedték. Úgyhogy valóban sok csoda van már a gasztronómia területén is, a Seychelles-szigeteket illetően. Amikor a műsor előző részében azt mondtam önöknek, hogy hát francia gyarmat meg volt, meg hogy a francia hatás azért sok mindenben érvényesül, azt azért érdemes tudni, már csak a pontosság kedvéért, hogy amikor legutolsó időszakhoz elérkeztünk, 1814 után, akkor elvették a franciáktól az angolok, tehát utána Mauritiusból igazgatták, mert hogy tudjuk jól, hogy a kezdeti francia gyarmatokat sokszor megszerezték az angolok, tehát azért nagy volt a küzdelem, és annak idején az Seychelles-szigetek több dolog miatt is kereskedelmi csomópontszerűség volt. Egyrészt amiatt, mert hogy rabszolga kereskedelem egy részét azért innen irányították egy kis ideig. Másrészt pedig azért, mert a fűszerkereskedelemben is volt szerepe, bár Zanzibárnak jóval nagyobb, de azért a hajók megálltak itt, meg jó kis kikötők voltak errefelé. Hát a harmadik meg, amikor éppen az egyik nagyhatalom sem tudta birtokolni húzamosabb ideig, akkor a kalózok vették birtokba, meg még azt megelőzően is, hogy ide jöttek volna a franciák, a kalózok előszeretettel ásták el itt a kincseket, meg egyfajta támaszpontnak is használták a szigeteket. Úgyhogy ez biztos, hogy kalandos a Seychelles-szigetek története, de amikor hallanak valamilyen érdekességet egy műsorban a történelmi dolgokról, akkor azért érdemes mindig tudni hozzá, hogy amikor azt mondjuk, hogy gyarmat volt, akkor általában akik először gyarmatosították, vagy hosszú ideig uralták, olyan gyarmatnak hívjuk, még akkor is, hogyha egyébként sokszor gazdát cserélt, tehát klasszikus időszak volt az, amikor a francia gyarmatokat elkezdték megszerezni az angolok, az 1800-as években az 1814-es párizsi megállapodást követően például nagyon sok ilyen csere történt, de volt tényleges csere is. Olyan is volt, amikor az döntötte el, hogy egy sziget esetében a hollandok és a franciák milyen arányban osztozzanak, hogy milyen gyors a legénység egy-egy tagja, mert hogy futóversenyen döntötték például az egyik karibi szigetnek a sorsát, és a francia futó, a hajósinas az gyorsabban szaladt, mint a holland, úgyhogy egy picit nagyobb a francia terület. Tehát nagyon sok érdekes dolog van azért a történelemben, és azt is ugye érdemes tudni, amikor azt mondjuk, hogy hát mondjuk három nővér, meg négy fivér, három nővér, stb. Tehát a hét sziget, akkor valójában az, hogy hány szigetből áll egy ilyen földdarab, azt nagyon nehéz megítélni, mert rengeteg kiemelkedés van, rengeteg zátony van, rengeteg olyan van, amire nem tudjuk azt mondani, hogy sziget, de igazából nem laknak ott, de hát mégiscsak van ott valamiféle zátony, tehát mekkora egy zátony, mekkora a sziget, ez is véleményes, hogyha az összes ilyen kis zátonyt, meg kiemelkedést mind-mind összeszámoljuk, hát akkor rengeteg van. Hát a húsvét szigetre is azt mondjuk, hogy húsvét szigetek, pedig ott is csak egy sziget van, a húsvét sziget. De ha meg azt nézzük, hogy mondjuk a sziget lábánál még ott van pár darab zátony, hát azoknak nincs önálló nevük, de akár azt is mondhatjuk, hogy az is egy sziget. Úgyhogy nem olyan egyszerű ez a dolog, nem ennyire letisztult a kép, mert a világ érdekes, a világ csodálatos. Minden esetre a Seychelles-szigetekre, ha ellátogatunk, akkor persze gond nélkül tudunk bankkártyával fizetni. A Seychelles-i rúpia az, amit sokszor használnak, de hát igazából euróval, dollárral simán elboldogulunk, úgyhogy ilyen jellegű probléma nincsen. Azért hallhatták, hogy a történelme a Seychelles-szigeteknek elég viharos volt, és aztán a 20. század második felében szintén, tehát azért előfordultak olyan alkalmak, hogy Dél-Afrikában toboroztak 50 zsoldost, aztán a Fő-szigetet elfoglalták meg, megdöntötték ideiglenesen a kormányzatot, aztán utána tovább folytatódtak a küzdelmek, tehát ezek a klasszikus hatalomváltások azért itt is jelen voltak a mindennapokban, de nyugi van, béke van, nem kell megérni attól, ha idejövünk, sőt, az átlagnál sokkal nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat, a zsebtolvajlások is ritkák. Őslakosok nincsenek egyébként, helyette vannak angolok, franciák, kínaiak, rengetegen olyanok, akik ide bevándoroltak, és jól érzik magukat. Közben egy másodpercre megálltam, mert hát még mindig itt vagyok egy nagyon-nagyon kellemes kis pihenőhelyen, bal oldalon egy fa magasodik, és akkor éppen eljöttek mellettem. Most meg egy autó a másik oldalon, az is kétségtelen, hogy van itt mozgás, de hát így az igazi, amikor csiripelnek a madarak, és itt vagyunk a természet lágy ölén. Hiányzik egy kicsit a Seychelles-szigeteki türkiz víztükör, de hát majd hozzáképzelem ugyanúgy, ahogy a kedves hallgatók. Nekem mondjuk egyszerűbb, mert a tanulmányotak jó voltából sikerült itt megfordulnom. Hozzáteszem egyébként, tényleg egy hetet, két hetet valóban álom vakációként itt el tudunk tölteni, és azért benne van a top 10 legjobb szigetbe. De ha valaki úgy foglal, hogy csak a Fő-szigetre foglal egy szállodát, akkor lehet, hogy csalódik. A tengerparti szakaszok között is van itt azért olyan, ami nem, azt mondom, hogy igazából ideális. Tehát Ladik szigete az, ahol valóban visszaköszönnek a gránit sziklák, meg a türkiz víztükrök. Tehát itt is azért alaposan utána kell járni, hogy hova foglalunk, mit foglalunk, merre megyünk. A Maldív szigeteknél ott nehéz mellélőni, ott a szigeteknek a túlnyomó többsége, ugye egy sziget, egy szálloda, és gyönyörű és türkiz a víz, és hát ugye atollokról van szó elsősorban, nem pedig olyan helyekről, ahol van egy kis korallrész, meg egy vulkán is, hát a vulkanikus rész azért általában ezek a szigetek nagyobbak, de sokszor nem minden tengerparti szakasz ideális és tökéletes. Minden esetre a mostani nyári szezonban, ugye egy kicsit visszatérjek még így a műsor vége felé arra, hogy hova tudunk utazni. Szerintem elsősorban az jellemzi majd az utazásokat, nyaralásokat, hogy elmegyünk majd autóval viszonylag közeli területre, esetleg utazási irodával, chartergéppel mondjuk Görögországba. Szerintem be fog indulni majd az olaszországi turizmus is. Már tudjuk, hogy a Kanári-szigetekre különjárati repülőgépek is fognak közlekedni, tehát ezzel sem lesz probléma. És hát egyre nő azoknak az országoknak a száma, ahová már akkor is tudunk gond nélkül, karanténkötelezettség nélkül turisztikai célból utazni, hogy még nincsen Európai Uniós zöld útlevél, vakcina útlevél, vagy vakcina igazolvány, amiről már meséltem önöknek. Most például ugye friss hír, hogy Magyarország és Románia kölcsönösen elismeri a koronavírus elleni oltásról kiállított igazolásokat. De azt is tudjuk jól, hogy itt lényegében egy nyilatkozatból indulunk ki megint csak, tehát majd meg kell nézni, hogy lesz-e ezzel kapcsolatos szabály, jogszabály, megállapodás, tervezet, mint ahogy megszületik ez ugye Szerbia és Magyarország, Montenegro és Magyarország, illetőleg Bahrein és Magyarország, vagy Szlovénia és Magyarország vonatkozásában. Az kétségtelen, hogy szerintem mire júliusra, augusztusra fordul az idő, addigra már nagyon sok helyre tudunk menni pihenni, hogyha külföldön akarunk nyaralni. A belföldi nyaralások pedig már most is lényegében olyanok, hogy júliusban, augusztusban a Balaton legfelkapottabb helyén nehezen tudunk szabad helyet találni. Érdekes nyilván az, hogy vajon a szolgáltatók mennyire nyitnak, hány helyen milyen szolgáltatást tudunk igénybe venni. Nyilván vannak olyan országok a világban, ahol most is nagyon-nagyon tombol a vírus, a járvány, és mondjuk India azon helyén, ahol egyébként korábban sok turista megfordult, vélhetően nem valószínű, hogy túlságosan sok vendég lesz majd a nyári szezonban, sőt az a valószínű, hogy nem is tudnak majd menni. Az Egyesült Államok esetében is az a valószínű, hogy turisztikai célú beutazás talán majd szeptemberben, októberben lehetséges, de hát ezek mind-mind csak jóslatok, hiszen a járványhelyzet, az egészségügyi helyzet változik nagyon gyorsan, és ehhez azért viszonylag gyorsan változnak a jogszabályok, a jogszabályi háttér is. Hogyha valahova utazni szeretnének, akkor ne felejtsék tehát azt, hogy a hivatalos forrásokból próbáljanak meg tájékozódni. Nem könnyű, az kétségtelen, úgyhogy azért a mostani szezonban fel kell kötni a nadrágját annak, aki egy komolyabb, bonyolultabb külföldi nyaralásra szánja a fejét. Ha egyszerűbbet szeretne, akkor hát most is mennek Magyarországról sokan Dubajba, Maldív-szigetekre, Mexikóba, Kosztarikára, már nyilván relatív sokan annyian, hogy azért az ezres nagyságrendet néhány helyen már eléri, mondjuk a Maldív-szigetek esetében meg is haladja, de nyilván amikor 660 000 magyar turistáról beszélünk Horvátországban, hát ahhoz képest meg elenyésző, ugye az egzotikus utak piaca. Hogy most a nyári szezonban milyen lesz a külföldi-belföldi nyaralás aránya, azt sokszor megkérdezték tőlem. Én azt gondolom, hogy a legtöbben azért belföldön fognak pihenni, de nyilván a horvátországi pihenések, a charter repülőgépek most is népszerűek lesznek ebben a szezonban. Én azt kívánom valamennyi kedves hallgatónak, hogy legyen jó nyaruk, pihenjenek, itthon vagy külföldön, lássanak sok érdekes dolgot, legyen sok élményük, és lehetőleg olyan élmény, amit szívesen mesélnek majd, nem pedig csak beleborzonganak, amikor eszükbe jut. Garai Bendeg úr segítőtársam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik a műsorvezető, Kis Róbert Richárd. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!